Isten áldjon benneteket, köszönöm a lehetőséget, itt lehetek én is, és bátoríthatlak benneteket. Egy bátorítással jöttem, azzal szeretnének bátorítani benneteket, hogy Krisztus győzött igazából. Tehát ez lenne az én kis témám, hogy az Úr győzött. Szeretném egyből az igével kezdeni, így belerohannánk az igébe. Nyissátok ki, kérlek, a János 19:28-30-nál a cigét. János evangélium. 19:28. Azután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, azt mondta, szomjúhozom. 29-ben, vala pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltvén, meg ecettel és izsópra tévén oda vitték az ő szájához. Mikor azt elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtan a fejét, kibocsátta a szellemét. Amikor Krisztus, ugye itt látjuk Krisztusnak a függését a menny és a föld között, és sokszor mondjuk azt, hogy nézzük a keresztre, keresztről rengeteg üzenet le tud jönni, ugye, rengeteg minden történt, könyörülettől kezdve, fiúságtól kezdve, hogy ugye Máriának mondja, hogy itt a te fiad, könyörült, megbocsátás, hogy bocsáss meg nekik, atyám, az atya elhagyta őt, rengeteg minden dolog lejön. És amikor egy embernek a legvégső szava elhangzik az élete végén, az egy nagyon meghatározó dolog tud lenni. Én arra szeretnélek hívni benneteket, egy új gondolkodásmódra, egy olyan vagy akinek ilyen, hogy erősítsük meg együtt a gondolkodásmódunkat, hogy Krisztust győztesen látjuk. Tehát Jézus eljött, és azt mondta, a szellemvilágba kimondta az angyalok előtt, démonok előtt, az atyának, és mindenkinek ezt hirdeti, hogy elvégeztetett. Jézus elvégezte az életünkbe azt a munkát, amit az atya elrendelt. Mit végzett el? Az egész életünket és az egész sorsunkat. Amire nekünk szükségünk van, a megváltást, a bűnbocsánatot, az örömhírt, az, hogy az ő vére megvásárolt bennünket. Meghalt értünk az Úr. Nem a pokolba megyünk, hanem a mennybe. Menj az otthonunk, menj a mi lakásunk. Tehát igazából amire vágyunk, mert az igaz ember igaz dolgokra vágyik. Tehát amire vágyunk, ami a szívünknek, a Krisztus által való vágy a szívünkben van, az Krisztus elkészítette. Ezért mondja az, hogy elvégeztetett. Én elvégeztem, atyám. Jézus nevében. Jelenések 5:9-12-höz is lapozzatok, megkérlek benneteket. Kicsit gyorsan fogok menni, ha nem haragoztok, úgyhogy olvasom is az igét. És éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit. Mert megölettél, és megváltattál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká, és papokká, és uralkodunk a földön. És láttam, és hallám a királyi szék lelkes állatok, és a vének közül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000, és 1000-szer 1000 volt. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárán, hogy vegyen erőt, és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmat, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Tehát János apostol, amikor látást látott, eljött az apokalipszise, úgymond, és egy látást látott az Úrtól. És az Isten direkt mutatta ezt neki, hogy lásd meg, János, hogy igazából sem menjen, sem földön, sem föld alatt. Nincs, aki méltó lenne, hogy Isten akaratát elvégezze. És vajon a mi szívünk is ugyanígy sír, mint Jánosnak, hogy azt mondja, hogy és láttam, és egyszer összeroppantam, sírtam. János ott összerogyott. Hogy a mi szívünkben is ez a vágy éghet már most is, igazából Isten bele akarja tenni, hogy van Istennek az igazsága, hogy mennyire érdekel bennünket. Isten akarata mennyire érdekel bennünket. És zokogott. És megszólalt egy nagy angyal, hogy gyere, ne zokogjál, ne sírjál, álljál fel. Ne légy keserű, ne féljél. Ímé győzött a Júdabeli oroszlán. Halleluja. Győzött Jézus, és azt mondja az ige, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. És kié ez a méltóság? A miénk is, az egyházi. Én azt mondom neked, hogy igen, mi méltóak vagyunk, hogy mindezt elvegyük Krisztustól. Méltóak vagyunk ahhoz, hogy vegyünk erőt, vegyünk dunamiszt, vegyünk szent szellemet, vegyünk kenetet, vegyünk Isten erejéből, hogy legyőzzük az ördög minden uralmát, amit a világban ér bennünket. Méltóak vagyunk a gazdagságra, a tisztességre, méltóak vagyunk a bölcsességre, kijelentés, leleplezés szellemére, hogy mindezt átvegyük az Úrtól, ez a miénk. És Isten, Jézus Krisztus méltóvá tett bennünket, hogy egyszerűen ezeket mind átvegyük. Dicsőséget, áldás, tisztességet. Mit jelent a dicsőség? Súly. Az, hogy súlyos emberré válsz. Muszáj, hogy hordozz Istennek a súlyát, Istennek a dicsőségét a bensődbe. Ha te meg vagy terhelve Isten akaratával, Isten dicsőségével, akkor súlyos emberré válsz. Nem könnyed, akit az ördög ide-oda haingál, a tanításnak akármely szele, hanem egyszerűen az identitásodban, a jellemedben, a karakteredben masszív emberré válsz. Olyanná válunk, ez a cél, hogy olyanná váljunk, mint Jézus Krisztus. Ez a mi Urunk, ez a mi Istenünk, királyunknak a királya. Dicsőség az Úrnak. És még amit elvégzettünk, mutatom is nektek. Efézus 1.16-23. Olvasom is. Nem szűnöm meg hálát adni, ti értetek, emlékezve rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek a szellemét, eredetiben leleplezésnek a szellemét, mert ez egy titok. Leleplez, ez egy titok. Isten országa, Isten királysága, kiké? Azoké, akik a titkokat fel akarják tárni. Mert nekünk adatott, hogy értsük Isten királyságának a titkait. A királyság az egy titok. Hogy jön létre a titok? Lali beszélt erről, hogy a benső kenet, amire megtanított benneteket, úgy legyetek abba, mert úgy igaz is, amire megtanít benneteket. És mit tanít meg? Azt mondja, hogy mi az ő elhívásának, nem, és világosítsa meg értelmetek szíveit, hogy, és tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztott őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon, minden néven, amely neveztetik nem csak a korszakban, tehát nem csak ebben a pandémia korszakban, hanem még a következendőben is. És őt tette, igen, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte, az Anya Szent Egyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Amen. Ezt végezte el az Úr. Felsorol 7 dolgot. Elhívás. Kijelentés, bölcsesség kell ahhoz, hogy az elhívásodat megértsd. Hogy megértsd, hogy Krisztus mire hívott el bennünket. Második, örökség. Örökség. Mi a te örökséged Krisztusban? Van örökségünk? Ámen, mondja az ige, hogy Krisztussal együtt örökségünk van a mennyben. Ábrám áldása rajtunk van. Hatalom. Hatalom. Krisztusban van hatalma az egyháznak. Van hatalma az egyháznak az ördög felett, az ellenség felett. És nem adhatjuk fel, tovább kell mennünk, mert ez egy olyan korszak, majd mondani szeretném, majd tovább megyek, hogy egy olyan korszak, ahol választás előtt vagyunk. És egyre szűkösebb a mezsgye, egyre szűkösebb az út, keskeny az út. És ahogy megyünk a keskeny úton, egyre szétválasztás van, és választanunk kell. Hogy megyünk a világ szerint, ahol szabadon járkálhatunk, elhetünk, vagy pedig, de már a világ sem normális, vagy pedig megyünk keskeny úton. Minden erőn győzött Jézus. Minden erőn. minden okkult erőn, varázsló, manipuláló, kizsákmányoló erőn, amely le akar nyomni, igázni az egyházat. Hogy az egyház elbújjon, bujkáljon, szégyenkezve, alázatosan lehajtott fejjel járjunk. Én ezt nem így ismerem. Tehát Krisztus nem ilyen. Krisztus most már minden erőn, minden szellemi szférába győzött. Minden erőn, minden néven, minden néven. Nem érdekel engem, hogy hívják ezt a korszakot. Nem érdekel, hogy milyen proféciákat mondanak. Nincs értelme. Jézus minden néven győzött. Minden néven, minden hatalman, minden uralmon, minden korszakon. Lássátok az igébe? Korszakon, ajon, minden korszakokon átgyőzött. Most is itt vagyunk ebben a korszakban, de ezen túl győzött. Ezen túl. Ha látsz, a kijelentés bölcsesség szelleme megvan, Kenneth tanít téged, túl látsz a korszakon, túl látsz a nehézségeken, túl látsz ezen a kizsákmányoló, összeszorító korszakon, ahol összeszorítanak bennünket, házakba akarnak, hogy ne jöjjünk ki, az egészségügy, stb. És nem mindjárt mondom ezt. És az egyháznak a feje. Még ezt is szeretném mondani. Hogy Jézus Krisztus az egyháznak a feje. És mi pedig a teste vagyunk. Innen indítunk. Hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor mindez benne volt. Elvégezte Jézus. Mindezeket a munkákat elvégezte. Testvéreim, a hitünket nagyon erősítsük meg. A személyünket, kérjük az Urat, hogy adjon kijelentést, bölcsességet, hogy jöjjön ez a Szent Szellem, jöjjön a Szent Szellemnek ez az ereje, hogy végre a szívem lásson, mert ha én vak vagyok, akkor egyszer nem látom ezt a győzelmet, akkor ülök az én keserűségembe, boldogtalanságomba, kételjeimbe, félelmeimbe, elbújok. Nem tudom, hogy mi lesz velem, nem tudom, mi lesz a családommal, a gyerekeimmel. Testvéreim, küzdjünk! Küzdjünk a gyerekeinkért, családunkért, Krisztusért, leginkább Krisztus nevéért, mert Jézus nevét senki nem gyalázhatja. Nem gyalázhatja ez a korszak az Úrnak a nevét. Amen. Amiben élünk, ez az értékek igazából átalakulnak. Ezt írtam fel. Az értékek nagyon gyorsan átalakultak, és választanunk kell. Átalakultak az emberi kapcsolatokban, bizalmatlanok az emberek, félnek személyes kapcsolatokban, azok meginoktak, helyette internetes felületen csetelgetnek, családfogalma megváltozott, most már nem tudjuk, hogy férfi vagy nő, stb. A család... hogy áll össze, politikában hatalmi viszonyok átalakultak, emberi jogok meggyengültek, egészségügyi és a szociális ellátás megingott, a munkaerői piac átalakult, iszonyatosan megnőtt a munkanélküliség, fizikai és mentális egészségi romlás alakult ki, társadalmi kirekesztettség, vannak az oltottak, nem oltottak, térhasználatunk és mozgásunk korlátozott, rengeteg a gyász, a haláleset és az információs tér radikálisan átalakult, office-tól, a home office-tól az oktatáson át. Tehát ezeket csak egy képet mutatok, hogy most ilyen korszakban vagyunk, de ezeken fölül győzött az Úr. Ezen fölül győzött az Úr. Mert lehet itt megnevezni, jaj, mi ebben a korszakban mik alakultak? Kit érdekel? Jézus győzött. Jézus győzött. Nem azt mondom, hogy fejjel megyünk a falnak. Hanem látnunk kell, hogy Jézus Krisztus győzelme ezen a korszakon is túllépett. Túl kell látnunk. Kire számítson a világ, hanem az egyházra? Azt mondja Jézus, hogy az egyház az igazságnak az oszlopának kell lenni ebben a világban, amihez oda dőlhetnek, neki támaszkodhatnak az emberek. Amen. Menjünk tovább. Szellemvilágban élünk, nem fizikai világban, nem vagyunk materialisták. Szellemi emberek vagyunk. Tudjuk nagyon jól, hogy minden negatív dolgoknak a hátterében negatív erők munkálkodnak. Ezt hívjuk okkultizmusnak. Okkultizmusnak minden válfaja van. Azért szerettem volna belemenni, mert ez egy titok. Tehát az okkult szó is maga egy titkot jelent, tehát hogy titok. És szellemi erők munkálkodnak, amik befolyással vannak az életünkre és korszakokra, mert ez egy egyetemes emberi bűn, tehát az emberiségnek egy egyetemes bűne a varázslás. És amiatt hoztam ezt a varázslást, hogy vajon mi miatt nem látunk, mi miatt nem lát sokszor az egyház, mi miatt nem látjuk ezt a dolgot. Nem akarok túl sokat beszélni, csak egy definíciót hoztam. 1 Sámuel 15:22-23. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebb, tehát ez abban az időszakban történt, amikor Saul egy olyan pozícióba adta magát, ami nem az övé. Kijött a pozícióból. Ha nem a pozícióban vagy, akkor nagyon vigyázzál. Mert akkor valami más légkörbe mész. Más oldalról mész bele a szellemvilágba. Fontos, hogy pozícióban maradj. És betette magát király létére, mert ő egy felkent király volt, meg volt a maga pozícióra, betette magát a papi pozícióba. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebb az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és bálványozás, és bálványimádás, az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy király ne légy. Hoppá, van itt egy probléma. Ez az olyan, meg ez a mind szó nincs benne. Ezt már most leszögezem, ez nincs ott a Bibliában. Hanem igazából ez úgy hangzik, hogy mert a varázslásnak bűne az engedetlenség. Az engedetlenség pedig a lázadást is jelent. Mert a varázslásnak bűne az engedetlenség. Amikor ez engedetlen az egyház, és nem ad a látásnak, nem ad Krisztusnak, nem adja meg magát, hogy Jézus győzzön. Saját belátása szerint cselekszik, saját gondolatai szerint cselekszik, saját teológiai információjával elkezdi bombázni és behozni az egyházba az ő kis ötleteit. Vagy például önmaga külön az egyháztól, akár egy külön mesdjébe belállni és egy saját látást létrehozni. Ami nem az Úrtól van. Varázslás. Ha a látásnak nem enged az egyház, akkor varázslásban van. Nagyon nehéz ez a definíció, de sajnos ez így van. Az első emberpár, amikor elbukott, akkor a sátán azt mondta, hogy nyíljanak meg a szemeitek. Ez mindezt azért tette Isten, hogy megnyíljon a szemetek, tehát hogy nem akarja, hogy azt a tudás és azt a bölcsességet, azt a titkot megtudjátok, és Isten elrejtette ezt előletek, és most meg fog nyílni a szemetek. Megnyílt a szemük, csak éppen másra. És azt mondja az ige, hogy az ő szemei kedves volt a szemnek a gyümölcs. Kedves volt a szemnek az ő bölcsességéért. Milyen fajta bölcsesség volt ez? Okult bölcsesség. Okult bölcsesség, mert bölcsesnek is nevezi ugye a legelső varázslókat, ugye Mózesnek a Mózes könyvébe találjuk, amikor Jannes és Jambres kígyóvá változtatta, és ott bölcseket is találunk. Tehát olyan bölcsességhez jutottak, Szent Szellem, tehát kijelentés nélkül, amely egyszerűen a negatív szellemi oldalra taszította őket, és így bejött a lázadás a szívükbe. Ez egy egyetemes probléma. De ennyit erről. Szóval erről azért beszéltem erről egy picit, hogy tudjuk azt, hogy a látás, hogyha nem vagyok látásban, nem nyílik meg a szívemnek a szeme, akkor valamilyen más látásban vagyok, és meg kell vizsgálnunk, hogy vajon hogyan látok. Hogyan lát a szívem? Hogyan lát a szellemem? Hogyan lát az elmém? Egyszerűen a szemeimben ott csillog-e az Úrnak a kijelentése? Vagy pedig nem? Vagy pedig elkezdek lázadni az ige ellen, és Isten emberei ellen, akik az igét hintik? vagy Isten egyháza ellen. Ne felejtsük el, hogy Illés időszakában is varázslás történt. Ugye emlékeztek a történetre. Varázsló időszak volt. És ebben a varázsló időszakban kettő kultusz versengett ugye egymással, meg volt a Jerobeám általi kultusz, az Ámon kultusz, egyiptomi kultusz, ami két két borjú volt felállítva, egy Jeruzsálembe, másik Dánba. Ez volt Ámon kultusz. Ugye ebben voltak az Izrael népe hosszú éveken át. Rengeteg király követte Jerobeámnak a bűnét. Aztán jött Jézabel által az Asera kultusz, a Baál Asera kultusz, ugye? Szíriából. És egyszerűen ez egy varázsló légkör volt. És Illés ebben a varázslásban, ugye betámadt ez az erő, egy hatalmas prófétát. Ha Illést, aki Krisztusnak az előfutára, és aki megkészíti az Úrnak az utat, elbukik, akkor mi hogyan állunk meg? Elmondom, kijelentés és bölcsesség által, amiről beszélek. Hogy megállunk és beleállunk Isten Jézus Krisztusnak a győzelmébe. És bele fogunk állni, és tovább megyünk. Tovább fogunk haladni, és áttörünk a Jézusnak a nevében. Hiszem, hogy ez egy áttörő korszak, és hol jelenik meg az áttörés? A szívedben. A kenet által. Amire a kenet megtanít bennünket. Amit akartam volna mondani, ez egy szomorú dolog, de sajnos így van. A Róma levél 11.2-ben azt mondja, hogy Illés Izrael ellen imádkozott. Ez a varázslás megtámadta és elkezdett önsajnáló pozícióban kerülni, és egyszerűen, ha az egyház önsajnálatba megy, és elkezdi mondani igazából, a tényeket mondta, tehát ott valóban bálványimádás volt, halálra keresték, megölték a prófétákat, halálra keresték Illést, valóban így történt, tehát ő tényeket mondott, de mégis azt mondja, hogy Izrael ellen imádkozott. Testvéreim, ha az ima életünkben kijelentés szelleme, vagy ha a kijelentés szelleme megjön, és a kenet által imádkozunk, akkor ilyen problémák nem lesznek. Az egyház ellen, vagy Isten nép ellen imádkozunk. Isten néppel nem kell, hogy önsajnálatba menjünk. Nem vagyunk áldozatok. Egy áldozat már megáldoztatott. Ez volt názareti Jézus Krisztus. Ami bárányunk meg lett áldozva. És Jézus Krisztus, az áldozati bárányunk győzött. Azt mondja az ige, ugye a mennybe mondja János, hogy is előállt egy bárány, mint a megölette. De ő volt az igazi bárány. És ő győztes bárány volt. Nem kell önsajnálatba burkolóznunk. Nem kell fájlalnunk a múltat. Nem kell fájlalnunk a jelent. Nem kell kétségbe esnünk, félnünk. Mi lesz a jövővel? Mi lesz velünk? Mi lesz a gyerekeimmel? Mi lesz az anyagi életemmel, az egzisztenciámmal, házasságommal? Krisztust akard látni. Akard Jézust látni. Ahogy Dávid mondja, hogy mindenkor magam előtt látom az Urat, mert ő nékem jobb kezem felől van. Akard Jézus látni. Az Isten adjam a bölcsességnek kijelentés szellemét mindannyiunknak, hogy nyíljon meg a szívünknek a szemei, hogy lássuk az Urat. Még jobb, még nagyobb erővel, még nagyobb hatalomban. Hogyan látom az Urat? Kérdés, hogyan látod az Urat? Győztes királyként? Vagy aranyos Jézusként? Nem, győztes király. Amen. Van egy kedvenc szereplőm a Bibliában, ezt most megmutatom nektek. Az egyik kedvencem, de már sok kedvencem van. Egy királyok 19:19-21. Nyissátok ki a Bibliát. Két dolgot szeretnék ebből mutatni. Halleluja, dicsőség neked, Uram. Köszönöm, Uram. És ő elmenvén onnét, most itt megállok. Tudjuk, hogy milyen korszak van. Jézabel által való varázsló korszak van. olyan bálványimádóval teljes korszak, olyan okult korszak, amikor rengetegen ott hagyták, hogy 7000 ember volt. 7000 ember volt, több milliós tömegből. Nem tudom, hány keresztény van, de én szeretnék a 7000-ben benne lenni. Mi is a 7000-ben vagyunk benne. Amen! 7000-ben vagyunk benne. Azt mondja, és elmenvén onnét, megtalálta Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott 12 jár a mökörrel. És ő maga a 12-dikkel volt. És Illés hozzáment, és az ő palástját rávetette, és ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és mondta, kérlek, hadd csókolja meg az én atyámat, és az én anyámat, és azután követlek. És mondta, menj, tér vissza, mert mit cselekedtem te neked? És elmenvén őtőle, vőn azután egy pár ökröt, és levágta azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakván megfőzte azok húsát, és a népnek adta, és ettek, és felkelvén elmentek Illés után, és szolgált neki. Itt látunk egy embert, hiszem, hogy a 7000-ben benne volt, aki nem hallja ott meg Baálnak. Látunk egy embert egy nehézkes korszakban. Egy olyan korszakban, amikor rengetegen igazából nyavajoghatnánk, sok mindenért. De Illés, vagyis Elizeus pedig ott volt. Mit tett Elizeus? Szántott. Csinálta Istennek a munkáját. Benne volt egy olyan pozícióban, ahol az atyának az örökségét szántotta. Az atyára, az otthonának az örökségébe beleállt, és ezt csinálta. A családjáért, az apjáért, családjáért, és a jövőért. Szántott. Nem ment ide-oda, nem futkosott, nem jajgatott, szántott. Ez egy olyan karakán ember volt, aki a munka mégét megfogta. Egy fizikai munka, de most legyen szellembe fordítom le, hogy szellemi munkában, ha egy ilyen korszakban te benne maradsz a pozícióban, és benne maradsz abban, amit Isten mondott neked, hogy csináld azt. Imádkozzál, bőtöljél, keresd az Urat. A gyülekezet szerves részévé váljál, az egyház szerves részévé váljál. Imádkozzál, segítsd az Isten munkáját. Száncsál, akkor egyszerűen ez az erő nem tud betámadni. Nincs varázslás, ha benne maradsz a pozíciódban. Egyszerű a képlet. Benne maradok Isten pozíciójában, amit rám bízott, és a családomra. Azt mondja az ige, hogy 12 jár a mökörrel szántott. Elizeusnak a neve tudjátok? Mit jelent? Ugyanaz, mint Jézusnak a neve. Szabadító, üdvözítő. Ez jelenti. Elizeusnak a neve. Tudjátok, hogy azt mondja az új szövetségben is, hogy Illés Krisztus előtt eljön, és megkészíti az utat. Illés eljött az új szövetségben is, ki előtt? Elizeus előtt. 12 jár a mökörrel szántott. Most lehetjük ezt kicsit szimbolikusan, hogy ugye a világ a szántóföld, és a zökrök pedig kicsodák, tanítványok, stb. Szántott az Úr. Már itt megjelent az Úr Jézus. Itt megjelent. Itt megjelent. Ugye kezdte az ő szolgálatát a Jordán kettéválasztásával, keresztséggel, és a szolgálatának a vége pedig úgy fejeződött be a feltámadás. Krisztus előképe. Elizeus. Ezért nagyon fontos számomra ez a proféta. Mert Krisztus látom benne. Krisztus volt ilyen, aki az atya házát csinálta. Ácsnak a fia volt, csinálta az ácságot. Pozícióban maradt. Pedig Jézus is betámadták. Küldtek embereket, farizeusok, írástudók. Kikémlejék, kikapják a szájából. Megtudják, betudják vádolni őt. Mert Jézus sztár volt, ugye? Győzött a saját korszakában, tömeghatást gyakorolt az Úr. Csodákat tett, embereket meggyógyított, megszabadított. Testvéreim, egy ilyen korszakban, akárhogy próbálta az ördög bombázni, minden oldalról, végén azt mondta, elvégeztem. Elvégeztem. Ami még tetszett nekem Elizeussal kapcsolatban, hogy emlékeztek arra a dologra, amikor Elizeus, amikor elmegy ugye Illés, kettős kenetet kér. Na most egyébként nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy az 1 Mózes, nem kell felolvasni, 5 Mózes 21.15-ben, ha akarjátok, elolvashatjátok, az van odaírva, hogy az elsőszülött az kettős örökséget nyerhet. És kettős örökséget kap. Na most a Elizeus fiú volt. Fiú volt először az atya házában, aztán a szellemileg fiú volt. Fontos volt az atyaság neki. Illés atyának nevezi. Édesatyám, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai. És mit akarsz? Mit tegyek neked? Kettős kenet, kettős mérce, kettős örökség. Ket nyerjek tőled. Mi kérhetünk az Úrtól ilyet. Azért, mert Krisztus az elsőszülött, de mi beleálltunk az elsőszülöttség jogba. És Isten nekünk akarja adni, hogy kettős kenettel szolgálj. Kettős kenettet ad az életünkre, sorsunkra, karakterünkre, jellemünkre, családunkra, hogy mindent el tudjunk végezni. Hogy a Jézabelnek a korszakát le tudjuk verni. Mert nagyon jól tudta Elizeus, hogy igaz, kenet is kellett, de viszont örökség kellett, és én hiszem, hogy a szeretet miatt mondta ezt. Mert ő Illés szerette, atyaként szerette. Illés a nem tudom, hogy milyen állapotban volt, keserű volt, vagy nem, nem tudom, hogy mikor gyógyult meg, de az biztos, hogy az atyaságot nem igazán tudta gyakorolni, de viszont ő fiú volt, ő ragaszkodott Illéshez. Háromszor akart Illés elzavarni, az elragadtatása előtt, ugye Gilgálban, a Jordánnál, meg a, hol volt a harmadik, Jerikónál, Gilgálnál és a Jordánnál. És mit csinált Elizeus? Megmaradt a pozíciójában. Megmaradt a pozíciójában. Nem lehetett elzavarni az Úr jelenlétéből. Nem lehetett elzavarni a prófétai szótól. Nem lehetett elzavarni a kijelentés és bölcsesség szellemétől. Hanem kérte az Urat, vette, Illésnek a kezére töltötte a vizet. Tehát olyan szolgálati szellem volt benne, olyan alázat, olyan karakter, aki mindenhová követte az Urat. Mindenhová követte Illést. Mindenhová követte. És ő igazi fiú volt. Testvéreim, azt akarja az Úr mondani, hogy lépjél bele a fiúságba. Lépjél bele abba, aki vagy. Aki vagy. Kicsoda vagy. Én Isten fia vagyok. Mondjátok ki magad, én Isten fia vagyok. Én Isten fia vagyok. Amen. Így győzünk. Pozícióban maradunk. Nem jövünk se balra, hanem úgy, mint Elizeus először az atyaházánál pozícióban maradt, és azt csinálta, amit kellett, és aztán pedig a szolgálatban is. Amen. Máté 16:19-hez lapozzatok. Tól olvasom Istennek az igéjét. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondanak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak. Nem tudjuk. Ki ezt, ki azt mondja? Vagy egynek a proféták közül. Mondja nekik, ti pedig kinek mondottok engem? Ez már egy személyes kérdés. Kiknek? A tanítványoknak. Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És felelve Jézus mondta neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az anyaszentegyházamat, és a pokolkapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz. Amen. A Krisztus ismeret egyenesen arányos az önismerettel. Hogyan tudom megismerni magamat? Úgy, hogy megismered Krisztust. Azt mondja, ugye a világ nem tudta, hogy most kicsoda Jézus, mindenféle gondolat volt az Úrról. De Jézus a tanítványoktól mást vár el. Ezt hiszem, hogy a Szent Szellem adta Krisztusnak a szájába, hogy kérdezze meg, hogy engem embernek fiát. Kinek mondanak? És ti kinek mondotok engem? Péter pedig isteni kijelentésből és bölcsesség által azt mondta, hogy te vagy Isten fia. Te vagy a Krisztus, az Istennek a fia. És azt mondja Jézus, boldog vagy. Boldog vagy, Péter. Ha boldog akarsz lenni, úgy igazán boldog, tényleg, akkor Krisztust látni akarod, és meglátod. Akkor az a boldogság, amikor Isten kijelenti neked Krisztust, hogy kicsoda ő. Hogy kicsoda Jézus Krisztus. És mit mond neki Jézus? Nem ér véget a történet, de én is mondom neked, hogy te ki vagy. Hogy ismered meg magadat? Úgy, hogy megismerem Krisztust. És Jézus pedig jön, cserébe én is megmondom, hogy te ki vagy. Te ki vagy. Te vagy Péter, ugye azt mondja Péterne, te vagy Péter, a szikla, nem a kőszikla, az Jézus. A szikla, aki, és erre a kijelentésre építem az egyházamat, azt mondja. Halleluja. Tehát, hogy ismerem meg magamat? Úgy, hogy Jézus megismerem. A kérdésed van, hogy ki vagyok én? Miért vagyok a világon? Mi lesz a jövőm? Akkor kérdezd meg Istent. Kérdezd meg Istent, hogy jelents, kérd meg Istent. Adjon, Uram, adjál bölcsesnek kijelentés szellemét, hogy megismerjem a Krisztust. Amen. Az egyháznak ismernie kell Jézust. Ha nem ismerjük az Urat, akkor gondok vannak. Amen. Apcsel 26.12.20. Ez Pál apostolnak a beváldolása Agrippa királynál. Tehát, és itt Agrippa királynak elmondja az ő történetét és bizonságát, hogy hogyan tért meg igazából. Azt mondja, Apcsel 20.13-tól. Délben láttam az úton király, a mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, akik velem együtt haladnak. Mikor pedig mi mindjárt leestünk a földre, hallottam szózatot, mert én hozzám szól. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Én pedig mondom, kicsoda vagy, Uram? És azt mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. De kelj fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgálva és bizonyságá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenteni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad a szemeiket, hogy a sötétségből, a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem, való hitáltal. Azért Agrippa király nem levékenyedetten a mennyei látás iránt, hanem először Damaszkuszbelieknek, Jeruzsálembelieknek, majd Gyúdának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. Amen. Jött egy kijelentés az Úrtól, elmondta neki Jézus, hogy én vagyok Jézus, akit te kergetsz. És ez a megjelenés pedig terhettet rá. felelősséget tett rá. Elmondta Jézus, hogy mi a feladat. Ha meglátsz engem, és van egy kijelentésed rólam, akkor felelősséged van, hogy hirdesd az én nevemet. Felelősséged van, hogy elmenj, és beszélj az én győzelmemről. És azt mondja Pál apostol, hogy nem levék engedetlen a mennyei látás iránt. Mit mondunk az engedetlenségről? Az, hogy lázadás, és mit jelent a lázadás? Varázslást. Egyenértékű, egyenjogú a varázslással. Pál apostol azt mondta magyarul, hogy nem engedtem a varázslásnak, hanem engedtem a látásnak. És látni akartam. A látást, ha kapsz látást, kapsz kijelentést, az önmagában nem elég. Engedned kell neki. Engedned kell Krisztusnak, hogy megérintsen. Mert az, hogy ülünk a gyülekezetbe, és Jézus Krisztus hallgassuk, és hangzatos beszédek, prédikációk jönnek, és csodálatos igéket mond a Lali. Azt mondjuk, de engedjél neki. Engedd az igének, hogy mélyen beléd nyúljon. Engedd az igének, hogy ne maradjál meg ülve. Mert azt mondja Pál apostol, elmentem Damaszkuszba, Jeruzsálembe, itt-ott hirdettem az igét. Tehát mi az, ami meggátolja az elhívásodat? Mi az, ami meggátolja, hogy ne szélesíts ki a határaidat? Mi az, ami meggátolja, hogy ne légy magányos? Hogy szolgáld az Urat? Az, hogy engedj a látásnak. Engedj a látásnak. Ha nem alakult ki az életedben, a sorsodban egy olyan dolog, hogy az utadat érted, tehát hogy ha nem alakult ki az, hogy nem szolgálod, úgy érzed, hogy nem szolgálod az Urat, úgy érzed, hogy egyedül vagy, magányos vagy, nem érted az életedet, a sorsodat, nem érted, hogy ki vagy, nem érted azt, hogy mi fog veled történni, hogy hogyan kezeld a családodat, azt gondolod, nincs bölcsesség, stb. Akkor ez mind azért van, mert a látásnak, amit Isten adott neked, nem engedtél. Nem engedelmeskedtél. De ha engedsz, és megtérünk, tiszta szívből, és engedünk Krisztus kijelentésének, engedjük önmagát felfedezni nekünk, akkor győzünk. Akkor győzünk. És átmegyünk minden nehézségen. Higgyétek el, testvéreim. Ez nem egy pozitív beszéd. Ez maga az ige. Én az igét beszélem nektek. Istennek a beszédjét, ez nem holmi Zugolyban történt eset, ahogy Pál mondja. Ez Istennek a beszédje. Ezek valós emberek, valós történettel. Valós élettel. Ez a valóság. Nem ez, amiben most él. Nem a híradó, nem a média. A média az varázslás, manipuláció. A gondolkodásmódot akar megváltoztatni, és hatalmat akarnak gyakorolni. De mi nem vagyunk ilyen, az egyház látó egyház. Látó egyház. Bálámról is akartam beszélni, csak egy pillanat, hogy azt mondja, hogy a látó próféta. Ő azt mondta magáról, a megnyílt szemű ember, aki lássa az Isten dicsőségét. Egy más látással látta Izraelt. Ugye ott meg akarta Bálák átkoztatni Bálámmal Izrael népét, de nem sikerült neki. És ott a varázslás után ment a Bálám. Csak már nincs idő rá. És ott azt mondja az ige, hogy a megnyílt szemű ember. Amikor megnyílik a szemed, akkor az egyházat, magadat, családodat teljesen másképpen látod. Nem lesz benned varázsló hajlom, lázadás, depresszió, keserűség, kétely, lárma, zúgolódás. Nem lesznek ilyen dolgok. Hanem egyszerűen piszton leszel, még ha Jordán a szádhoz csapna is, azt mondja az ige. Piszton megállsz. És az őrhelyedre állsz. És megállsz a bástyán. Ki a bástya? Krisztus. Megállok Krisztusban. Uram, jelenlétedben vagyok. Tovább megyek. Amen. És még utoljára egy titkot, hogy szeretnék, mert van titok, még egy titok. Rengeteg mindent kihagytam, ne haragudjatok. És szóval 1 Kolosszé 1:25-29. kozmosz. Tudjátok nagyon jó, hogy a varázslás az az okkultizmusnak az egyik válfaja. Az okkultizmus azt jelenti titok. Tehát az emberek, most nem akarom most ezt elmondani, hogy ismerjük a világot, hogy intézményekben, az egészségükben, a politikában, a gazdasági szférában már tudatosan gyakorolják a varázsló hatalmat, a hatalomért, a becsvágyért, stb. És ebben nem akarok belemenni. Tehát titkos dolgokhoz nyúlnak hozzá. De Pál apostol pedig azt mondja, hogy van az egyháznak is titka, ami igazából nem titok. Most örülök 24-től. Most örülök a ti értetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztusnak, Krisztus szenvedésének az én testemben az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én szolgájává, az Isten sáfársága szerint, amelyet nekem adott irátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. Tudnélik a ma titkot, mely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjének, akikkel Isten meg akart ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok közöttem, mert titok, dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy Krisztus köztetek van, és a dicsőségnek a ma reménysége. Nem kell titkok után futkosni, hanem meg kell érteni az életet. Meg kell értenem Krisztusban való életemet. Meg kell értenem a sorsomat, mert a bölcsember megért mind időt, mind korszakot, mind a helyzetét megérti, és aki kijelentésben jár, és kenetet vesz az Úrtól, és a kenet tanításában akar járni, és nem emberekhez futkorászik, hanem Istennel jár, személyes kontaktban van Krisztussal, akkor igazából a titkok lelepleződnek. És nem illegális úton megyek be a szellemvilágba, a Szent Szellem nélkül, hanem egyszerűen szelleméletem teljesen megváltozik, amikor megértem, hogy a titok az, hogy Krisztus köztünk van. Ez a legnagyobb titok, testvéreim. Ez a titok. Krisztus köztünk van, az egyházban van az Úr. Ahogy Mária mondta, hogy nem kell lemenni a Seolig, meg a mennybe, hanem közel van hozzánk az Úr. Ott van a szívünkbe, a szánkba az Úr Jézus Krisztus. Testvéreim, ennyi volt a bátorításom, ez volt a szívemből, hogy egy kicsit fellelkesítselek, bátorítsalak benneteket abban, hogy ez a korszak ez nem nyomhat el. Nem lehet probléma. A probléma is van, ami tanulságunkért van, azért van, hogy jobban megismerjük az Urat. Az igaz embernek minden javára van, testvéreim. És Krisztus győzött. Így lásd az Urat, hogy ő a királyok királya, az uraknak az ura. Értitek? A királyok királya. Az, hogy ő győzött, hogy ő vett erőt, uralmat, dicsőséget, áldást, imádást, minden őt illeti. És alázzuk meg magunkat, testvéreim, az Úr előtt. És imádjuk az Urat. Imádjuk Jézus. Magasztaljuk fel az életünkben. Magasztaljuk fel. Testvéreim. Amen. Halleluja.